Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát és ki mással, mint Katona Csaba történésszel. Szia, jó reggelt! Még talán hallani is fogunk.
Esetleg, amíg Csaba megjelenik, addig bemutatkozhatom, mert az
elhetettük. Nem? Szóval, szia, jó reggelt!
Halló, halló!
Igen.
Jó reggelt! Halló.
Na, a Kisvakond alkotója, hát szerintem mindannyian, akik... De nem is csak akkor, hát dehogy akkor. Hát most is látni könyvesboltokban, friss kiadásban a könyvet. Szerintem ezek a filmek a YouTube-on, vagy akárhol, ahol megszerezhető, biztos, hogy még mindig pörögnek. Tehát eszméletlen, amit alkotott.
Egészen biztos, tehát azt lehet mondani, hogy a Kisvakond ma is köztünk van, pedig hát finoman fogalmazva nem mai gyerek, mert az első Kisvakond történet az hát elég régen látta meg a napvilágot. Egészen konkrétan 1957-ben jelent meg az első vakondos történet, az egyik legismertebb máig, ugye a Vakond nadrágja. Tehát azt gondolom, hogy ez ilyen többünknek nemzedék élmény, kék kantáros kertész nadrág, aminek a zsebei tele vannak mindenféle cuccal, és ebben elindul a Kisvakond. És ha megcsinálunk egy összegzést, akkor azt láthatjuk, hogy összesen 63 vakondos film készült, a legutolsó 2002-ben. Tehát egy hosszan átívelő karrierről beszélünk, de a vakondalma találkozhatunk plüssfigura formájában, találkozhatunk vele minden létező formában, és ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy túlélte alkotóját, vagy az alkotó maga él benne tovább, hiszen idézem Millert, sok időbe tellett, amíg rájöttem, hogy a Kisvakonddal valójában magamat rajzolom. Ő az ideál, akinek lennem kéne, de nem érek fel az ideálhoz. Tehát a gyermeki lelkű alkotó, és ezt most a szó legjobb értelmében mondom, megalkotta azt a figurát, aki lenni akar, aki lenni szándékozik, és azt gondolom, hogy ez egyik legfőbb titka a Kisvakond sikerének, amiért nemzedékeken átívelően a mai napig szeretjük, az a fajta elemi, gyermeki kíváncsiság, a világra való rácsodálkozás és jó szándék, ami munkál ebben a vakondban. És hát akkor nézzük meg, hogy született meg a Kisvakond, meg egyáltalán ki volt Miller, mert a Vakondot például nem feltétlenül egy pozitív figuraként szokták számon tartani, vagy legalábbis korábban nem feltétlenül úgy tartották számon, mert ugye a kertészek ellenség ott a föld alatt mászkál. Ugye múlt héten idéztem egy Keats verset itt Kántor Endre nagy örömére, ugye Kosztolányi Dezső fordításában az Álomhoz című versben azt mondja John Keats, úgy áskál, mint sunyi vakondok. Tehát sok negatív képzettársítás kötődik hozzá. Miller állítólag a véletlennek köszönhetően választotta ki ezt a figurát. Azon tépelődött, hogy mégis mi legyen az a rajzfilm figura, amit ő meg tud jeleníteni. De hát bizonyos állatok foglaltak voltak. Ugye a Disney az nagyjából uralta a világot, ezt még a béketáborban is tudták, 1945 utáni béketáborban, tehát egérrel már nehéz lett volna például operálni, meg kutyával, meg hasonlókkal. És akkor gondolt egyet, és hogy állítólag sétált, megbotott egy vakontúrásba, és ott világosodott meg, hogy hoppá, a vakond. Az egy szűz terület, az egy kihasználatlan dolog, legyen a vakond a pozitív figura. Így volt-e, vagy nem így volt, ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni.
Ez mindig felmerül egy hasonló.
Igen, ez egy nagyon tudatos tervezésnek tűnik. Én mindig azt hittem, hogy valahogy ezek a kis kerti történetek így adták, hogy akkor legyen egy vakond a főhős. De akkor ezek szerint nagyon tudatosan törekedett arra, hogy azért valahogy beférjen a népszerű állatvilág.
Van egy ilyen történet. Most azt mondom, hogy ez... Tényleg így esett, ezt már nehéz megtélni. De hát nézzük először az alkotót, hogy jutott el egyáltalán oda, hogy rajzoljon. Ugye, hát Zdenek Miller, kérem szépen, ő Kladno városában született, nem messze Prágától, ugye 1921. február 21-én. Na most, hogyha Kladno, ez a pici város, semmit nem adott volna az emberiségnek, csak Millert, illetve a jégkorongpályáknak a máig aktív Jaromír Jágört, aki 1972-es évjáratú játékosként a mai napig üti a gólokat, akkor azt gondolom, hogy Kladno már letette volna a névjegyét a világtörténetbe. Tehát ugye két teljesen más területen teljesítő emberről beszélünk, de legyenek már büszkék mind a kettőre, és büszkék is. Azt mondom, nem ok nélkül. De kikacsintás csak, ugye a mai napig fogalom Csehországban, de még Szlovákiában is, hogy ha valaki bemegy a fodrászhoz, és a 80-as években divatos, de a Jágr által ma is hordott, úgynevezett Bundesliga hajat kéri, ott nem Bundesliga hajnak hívják, hanem kérnek egy Jágrt, és akkor olyanra vágják. Most a esztétikájában nem menjünk bele. Jó, tehát Jágrt nem azért szeretjük, szép a haja. No. Nagyon adjunk vissza Millerhez. Tehát alapvetően ugye az ő ifjúsága azért Csehszlovákia tragikus időszakára esik, ugye a második világháború előtti német megszállásról beszélünk, illetve hát magáról a világháborúról. Volt egy olyan esemény, ami jóriszt meghatározta az ő életét, egy Jan Opletál nevezetű egyetemista fiatalember, aki a világhírű Prágai Károly Egyetemre járt, 1939-ben, novemberben egy németek elleni tüntetésbe keveredett, és ennek során halálos sebet kapott, és hát egy ilyen szimbolikus figurája lett a nácik elleni ellenállásnak, és ebben a demonstrációban, ami mellette állt ki, hát részt vett Miller is, ami finoman fogalmazva nem tett jót a karrierjének a német megszállás idején, koncentrációs tábor is fenyegette, de szerencsére végül is sikerült neki elhelyezkednie egy ilyen animációs stúdiónál. 1942-től kezdett el rajzolni, majd megfelelő végzettséget is szerzett, és hát 1948-ban a háború után a Batya cipőgyár által távolított Zlíni stúdióban kezdett először rajzolni. És mint oly sok más művész, itt a marxista, durvábban fogalmazva bolsevik ideológiával nyakon öntött béketábor országaiban, ő is félig meddig kényszerből fordult a rajzfilm felé, mert hát pontosan tudta, hogy az ideológia az mindent uralni fog. Következésképpen, ha egy picit szabadabban akar alkotni, akkor talán a gyerekfilmek területén van erre lehetősége. Persze ott sem maradéktalanul. Tehát nagyon-nagyon jól érzett rá a béketábor vezetősége arra, hogy a modern eszközök, így a televízió, a filmek, a mozi, ezek remekül tudják szolgálni az ideológiát. Úgyhogy ilyen értelemben a gyerekfilmek is mindig ideológiát súlykoltak, főleg a 40-es, 50-es években. De szerencsére Csehszlovákiában ez nem jött ki ennyire durván. Hol látszik ez mondjuk Miller munkáiban? Ha megnézzük a korai vakond történeteket, akkor ott nagyon fokozott szerepet kap a technikai haladás, a 21. század, vagy a 20. század ipari fejlődésének, meg technikai fejlődésének a dicsőítése. Ez ugye az első filmek között ilyenek szerepelnek, hogy a vakond és az autó, a vakond és a rakéta, a vakond és a tranzisztor, és így tovább, és így tovább.
Tényleg.
Tehát a 60-as években így szépen ideológiailag megvolt ennek a háttere, hogy a páratlan szocialista technikai fejlődés közvetítse a gyerekek felé. Na igen, ám,
én bedőltem, Csaba, én ha ezt nem mondod, az életben nem jöttem volna rá, hogy ezt
persze, hát utolsó. Egészen máshogy néztük gyerekként, igen. De ez így teljesen világos így most vissza.
Ez benne a varázslat.
Igen, persze, így van.
Hogy ugye volt egy kötelező kör, amit ő nem tudott megkerülni, és elintézhette volna azzal, hogy ezt így direkt súlykolja a szánkba, hogy na most kérem, ez így van, de nem ezt tette, hanem teremtett egy olyan végtelenül szimpatikus figurát, hogy abszolút azon volt a hangsúly, a vakondon, nem pedig a technikán, meg nem tudom min, hanem maga a vakond lett a főszereplő, és innen jöttek aztán azok a történetek, amik elvittek minket egy teljesen másik irányba, szépen elmaradtak ezek a dolgok, és igaz, hogy született aztán a vakond és a tévé, a vakond és a zene, a vakond és a telefon, és más hasonló dolgok, tehát elment egy teljesen másik irányba, és hogy megemlítsem az egyik legérdekesebb részt, 1984-ben vagyunk, tehát már jelentősen előre haladunk, és a Kisvakond álmodik című részben valami egészen fura dolog történik, ilyen többszörösen összetett a történet. Van, hogy a vakond álmodik, van, hogy a főszereplő ember álmodik, mert ebben egy úri emberrel ismerkedik meg, aki egy elképzelt jövőben él, ahol már úgy megy a kádjához vacsora után, hogy a ruháját gépek emelik le róla, utószalag viszi a kádhoz. Emlékeztek erre?
Igen.
És szerintem itt többszörösen tabut döntött, mert ad egy, látunk benne egy mesztelen embert. Tehát úgy szocialista gyerek rajzfilmben ez nem feltétlenül fordult elő, természetesen háttal, de meglépte ezt is. És aztán az egész ugye arról szól, hogy ezek a technikai dolgok tönkre mennek, és innentől kezdve az ember kénytelen boldogulni, és aztán törzsi táncot jár két kisegérrel, meg egy vaddisznóval, meg egy oroszlánnal, meg már nem is tudom mivel, meg persze a vakonddal. Tehát pontosan, hogy egy ilyen kritikáját adta a túlzott fejlődésből fakadó elkényelmesedésnek, és fölhívja arra a figyelmet, és most Mihálovics gazda örülne, hogy mi történne, ha ezek a technikai cuccok eltűnnének, és valahogy túl kéne élnünk. És ugye több ilyen, úgymond kritikát fogalmazott meg a rendszerrel a fejlődéssel szembe, egyébként Gyárfás Dorkát szeretném itt megdicsérni, aki egy remek cikket írt egyebek mellett pont erről a részről, és hívta föl a figyelmet erre a fajta kritikára is, amit Miller gyakorolni tudott ezekben a dolgokban. És így született meg aztán 63 vakond rész, ezek között van, ami 5-6 perces, van, ami fél órás. De természetesen voltak más rajzfilm figurái is, például a Tücsök, vagy nekem gyerekkoromból az egyik legkedvesebb könyvem volt a Világ leggazdagabb verebe című, nem tudom, ti olvastátok-e. Az is egy olyan verébe, aki minden magra szertesz, ami csak elérhető, ott ül a nagy magukból rakott domb tetején, és egyszer csak rájön, hogy egyedül maradt, és semmire nem megy a gazdaságával. Aha. És ezt is meg lehet úgy közelíteni, hogy persze a kapitalista harácsolás kritikája, de úgy is, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak bizonyos emberi szellemi értékek, amik az anyaginál túlmutatnak, ez meg talán hát nem csak a béketábor keretein belül értelmezhető. Tehát azt gondolom, hogy Miller meg tudta azt csinálni, hogy úgy tudott egyensúlyozni a egyébként mind jobban tágoló, kötelező keretek között, hogy egy végtelenül szerethető figurát tett le az asztalra, és semmi sem bizonyítja jobban szerintem a sikerét, mint hogy a rendszerváltás után a Vakond ugyanolyan sikeres maradt, sőt, ahogy ti is mondtátok, máig ugyanolyan sikeres, tehát mikor létrejön az önálló Csehország, akkor a Vakond gyakorlatilag megtalálja a helyét a kapitalizmusba, de mai napig ekkora plusz vakondokkal is lehet találkozni. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy számunkra krötek vagy krötecsek, csak hogy úgymond csehül is megemlítsem, hát a Csehország egyik szimbólumának számít gyakorlatilag. Ez egészen elképesztő dolog, hogy így meg tudta ezt csinálni, és azt gondolom, hogy Miller elismerését az is jelzi, hogy nagyon sokáig aktív maradt, ugye 21-ben született, és a 2000-es évek legelején vonult vissza, ugye 2002-ben még rajzolt, ejtsünk szót a haláláról is, 2011. november 30-án halt meg. Ennek a tényleg a jó értelemben gyermeki lelkű embernek 90 év adatott, és ez nekem mindig nagyon-nagy örömet okoz, hogy nem csak az olyan gazemberek élnek sokáig, mint mondjuk Pinochet, hanem adott esetben az ilyen tényleg mindenki által szerethető emberek, aki, ahogy ő maga is mondta, próbálta ő magát adni a Vakond figurájában, és bizonyos értelemben tovább is él, hiszen a Vakond az ő maga, mint ahogy mondta. Elismertségét az is jelzi, hogy Prágában temették őt el, a Nemzeti Panteonban, a Visehrádi temetőben, és azon belül is a Slavin nevű részlegen, ahol a legkiemelkedőbb cseh emberek sírjai találhatók, és hát itt temették el őt. Na most ő az egyetlen rajzfilmes, aki itt van. És azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire megbecsülő őt halálában is a cseh állam. Tehát egy egészen kiváló emberről beszélünk, aki azt gondolom, hogy hihetetlen módon tudta közvetíteni azt, hogy az élet érdekes, szép, legyünnyítottak, érdeklődjünk, és szeressük az életet. És hát ennél többet nehéz adni, azt gondolom, egy rajzfilmben.
Abszolút.
Csaba, az üzleti részéről tudsz valamit? Hogy most ugye ezek a figurák, illetve hogy ez hogy állt össze, ki vásárolta, meg kinél vannak a jogok, meg ilyesmi. Csak eszembe jutott, hogy például Finnországban is vannak muminboltok, és ők a muminból eléggé szép bizniszt próbálnak csinálni, nem csak a Mikulásból, hanem hogyha maradunk itt a figuráknál, akkor egy hasonló lehet a kis Vakond is, és minden magyar játékból ott vannak nagyban.
Bizonyos értelemben mögött áll a cseh állam, de legjobb tudomásom szerint itt egy picit feketébbé válik a kép, mert hát megy a tusakodás akörül, hogy kit illet a jog, vagy kit nem illet a jog. Hát ugye ez a brand, a Vakond, azt gondolom, hogy tényleg egy világra szóló brand, és ebből következően óriási értéket képvisel, nem csak anyagilag, hanem minden egyéb szempontból is. A legjobb tudomásom szerint a mai napig tisztázatlanak egészen ezek a viszonyok, és hát a legjobb tudomásom szerint még perek is vannak itt a háttérben, amelyek máig húzódnak. Nyilván ez megint abból fakad, hogy olyan anyagilag is olyan értéket képvisel a Vakond brandje, hogy többen is harcba szálltak azért, hogy megszerezzék. A részleteit nem tudom, és úgy őszinte legyek, jobban is örülök, hogy nem tudom. Tehát ez talán kicsit értem hozzá.
Aha. Szóval akkor Miller művész volt, és ezt nem biztosította be, mint ahogy sokan mások már erre odafigyeltek nagyon, hogy pontosan...
Biztos, hogy érvényesülni tudott 1990 után is, tehát ő maga is megtalálta a helyét a kapitalista világba, de azt gondolom, hogy egyértelműen kiderül, hogy ő elsődlegesen, nyilván ez biztosította a megélhetését, de az elsődleges motivációja nem az volt, hogy még több pénzre tegyen szert, hanem tényleg élvezte ezt a munkát. És valószínűleg igen, tehát nem gondolkodott ő ilyen dolgokról. Megesett ez más művésszel is, ezt tudjuk jól.
Persze.
Tényleg, Vera hallgató írja, hogy sziasztok, szegény kis Vakonnál keservesebben nem tud sírni senki. Azóta is megrendít. Tényleg.
Na, hát a hangja az egy külön történet, mert az első történetekben a Vakon még beszélt is,
aha,
de végül is Miller arra jutott, hogy nem szeretné, hogyha szinkronizálnák a munkáit, és ezért aztán a Vakond gyakorlatilag egy minimális szókészlettel rendelkezve néha tényleg egy kicsit sírt, egy kicsit fölkiáltott, és aki a hangját adta, az nem más volt, mint Miller lánya.
Tényleg?
Az első kritikus is volt a film, így van. És ugye összedolgozott a kislányával, és az volt a koncepció mögötte, hogy mindenhol eladható legyen a Vakond, tehát minden gyermeket meg tudjon szólítani, és ne kelljen vacakolni itt a fordítással mindennel, hanem az egyezményes dolgok, tehát csak és kizárólag úgymond hangok, de nem szavak révén tudjon kommunikálni. És valóban ezt remekül eltalálták, mert a vakond időről időre több filmben is előfordul, keservében sírva fakad, hát lehetetlen nem együtt érezni.
Persze. Hát ez zseniálisan felépítette ezt az egész karaktert, meg ezt az egész
nagyon-nagyon jó kitalálta.
Rendszert, igen.
És számomra tényleg az egy nagyon fontos üzenet, hogy olyan értelemben tud örök értéket hordozni, hogy tényleg túlívelt rendszereken. Ez ritkán fordul elő.
Igen, igen, így
de
van.
Ez nem.
Hát nagyon köszönjük, Csaba.
Úgy emlékezünk róla, hogy mint az életet szerető Zdenek Millerről, és ha belefér annyi, lévén március van és tavasz van, és Zdenek Miller ezt érvezné, engedelmetekkel én egy rövid Heltai Jenő verset így még megosztanék a hallgatókkal, az a cím, hogy Március. Ez csak azért van, mert imádom ezt a verset. Ez így hangzik, hogy a rózsadombon már tavasz van, dőlnek az édes jószagok, az új madár a régi ágon nem énekel, még csak dadog. Próbálja szárnyát, csiripelget, kinéz a fészek peremén, körös körül hány friss rügyecske, hány új kukasz, hány új remény. Én, tollavesztett vén madár, ki átdiderektem a telet, talán utolszor ünnepellek, szervusz te kedves kikelet. Mikor fölész a rózsadombra, tündérkirálynő közeleg, rímek csipognak körülötte, szapora olcsó közhelyek. Tündérkirálynő, cifrajelző, nyűzőnyomodban rengeteg, jöttödre illő tisztelettel, én is hárfát mengetek. Dal vagy, virág vagy, napsugár vagy, idők vén fáján ifjú ág, álom, remény, vágy, szerelem vagy, élet, szabadság, ifjúság. És még mi minden, jó jövendő, annak, ki fára, gyönge, bús, mosoly, derű, fény, biztatás vagy, ezer áldott március. Evoé, itt vagy, balzsamoddal, hűsíts sok égősebb helyet. Tudod-e még ki voltam egyszer? Emlékezel rám, ki kelet? Én voltam az ki, ejno mindegy, jött sok vad év, zorcsás karaj, öreg vagyok már, új tavasz, te fiatalabb vagy, mint tavaly. Szoríts magadhoz, jöjjön lej meg, mint rossz anya, rossz fiát a jó anya, szálljon felét, ha elbúcsúzunk, lelkem utolsó sóhaja. És vidd magaddal ezt a sóhajt, fájó szerelmes levelet, ki tudja, hogyha újra eljössz, találkozom még te veled. Habár ez többé nem divat ma, nyújts búcsúcsókra szép szemek, szép kezed, s neves sírómra akkor is majd, mikor már régen nem leszek. Hát, Heltai Jenőnek ez volt az utolsó tavasza, de ami miatt azt gondoltam, hogy így március elején ezt a verset nagyon lehet szeretni, hogy senkitől nem irigyelte ezt a tavaszt, és azt mondta, hogy legyen mindenki a tavasz, és azt gondolom, hogy Miller is ilyen figura volt.
Abszolút. Mögöttünk gyönyörűen süt a nap, úgyhogy ez a márciusi kikelet, ez itt nagyon jó kis alaphangulatot adott nekünk. Nagyon köszönjük még egyszer. Jó munkát, szép napot neked.
Én a kis vakont, köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Szia, szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk itt a Mesél a múlt rovatban, és Zdenek Miller alakját, a kis vakont kitalálóját elevenítettük fel.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.